Hallgassátok, szeretett testvéreim, Istennek szent igéjét, a bibliaolvasó kalauz szerint a mai napra kijelölt új szövetségi igeszakaszból olvasom Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levele, harmadik részének 22. és következő verseiből. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztus Jézusban való hitáltal minden hívőnek. Mert nincs különbség. Mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte, türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus nevében sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen az örömünnepen, amikor egy másik közösségből, gyülekezetből érkezhetnek meg lelkipásztorok, és hirdethetik Isten drága igéjét. A bibliaolvasó kalauz szerint kijelölt új szövetség igeszakasz nehéz. A római levél önmagában is nehéz. A lelkipásztorokat kísérti az, hogy amikor ezt a levelet magyarázzák, akkor bonyolult teológiai okfejtésekbe keverednek, de én most szeretnélek megkímélni benneteket ettől, és ahogyan kezdi Isten szolgája Pál a római levelet, én így folytatnám az ő szavaival, kész vagyok nektek az evangéliumot hirdetni, ő úgy mondta, akik Rómában vagytok, én pedig kész vagyok nektek az örömüzenetet, azaz az evangéliumot hirdetni, akik gazdagréten vagytok. Aztán azt is mondja még a római levél elején az Úr szolgája, hogy a ti hiteteknek, mármint a római közösségről beszél, az egész világon híre van. És azt az örömömet is hadd osszam meg veletek, hogy a gazdagréti gyülekezetnek, közösségnek jó híre van Budapest szerte. Ezért is kiváltságnak tartom azt, hogy eljöhettem hozzátok, és fogadjátok Isten igéjét, ahogyan azt az Úr lelke készítette bizonyságtételként ezen a délőttön rajtam keresztül. A Szentírásnak van egy gyönyörű vonalvezetése, és nem más ez, mint hogy hogyan juthat el az ember erről a földről a mennyei életbe. Ez a vonalvezetés a mi számunkra fordított, mert semmilyen lehetősége nincs az embernek arra, hogy földi életének az eseményeit úgy alakítsa önerejéből, hogy a mennyei életet elnyerhesse. Ezért a mennyei élet onnan indul ki a mennyből. Az Úr Jézus, Isten szent fiát, Istenünk úgy küldte el ebbe a világba, hogy mi éljünk általa, azaz ő általa éljünk. Rajta keresztül van szabadulásunk, megmenekedésünk a kárhozattól, és az üdvösség útja készen van. Készen van a számotokra is, elkészítette nekem is, mert szeret bennünket az Úr. Azután még azt is hadd mondjam el ti nektek, hogy az Isten igéje nincs bilincsbe verve. Ahogyan a missziói szolgálatokról való beszámolóban hallgattuk, teljesen bizonyos vagyok abban, hogy Oroszországban is megteremti az Úr, hogy valamilyen úton módon szívből szívbe áramoljon, áradjon Isten szent igéje. Bevezetésül ennyit szerettem volna elmondani ti nektek, és most nézzük csak, hogy az evangéliumban a gonosz szolga példázatának a történetében, valamint a római levélnek az üzenetéből mit ad át nekünk Isten szent lelke ezen a délelőttön. Három kérdés lesz előttünk, amelyekre szeretnénk megtalálni a feleletet, de egy-egy kérdésen belül lesz még egy kérdés. Először arra a kérdésre szeretnénk választ adni, hogy mi volt ott a gonosz szolga szívében? Második kérdésünk azzal foglalkozik, hogy mi volt ott az Isten szívében? És utoljára pedig azt szeretnénk megválaszolni, hogy mi van, szeretett testvérem, a te szívedben? Természetesen az enyémben is. Hát akkor kezdjük el. Mi volt ott ennek a gonosz szolgának a szívében, aki 10 000 talentummal volt adós? Hát ez a szolga egyszerre volt kegyes, és egyszerre volt kegyetlen. Kegyes volt, mert rendkívüli raffinériával jelent meg az ő ura előtt, tudta, hogy bajban van, leborult előtte, könyörgött hozzá, meglágyította ennek az úrnak a szívét, aki aztán elengedte minden adósságát. De bizony, látjuk az ő kegyetlen természetét is, amikor kiszabadult a kelepcéből, és meglátta a szolgatársát, akkor nem bocsátott meg neki, hanem követelte azt a megfizethető adósságot, amit el lehetett volna rendezni egy kis türelmi idővel, míg az ő ura egy megfizethetetlen adósságot engedett el számára. Én remélem nem haragusztok meg érte, ha megpróbáljuk személyesíteni, közelhozni az ígét, és ha nem is tudjuk számszerűsíteni, hogy mi az a 10 000 talentum, mert kifejezhetetlen összeg, már a 100 dénárral valamit tudnánk kezdeni, de hadd mondjam el, hogy ti, akik gazdagréten laktok, éltek, és én, aki hirdetem az ígét. Meg Szabótelepen, ahol szintén bizonyságot tehetek hétről hétre, mi az atya és gyermek kapcsolatában, Isten és teremtménye dolgában olyan helyzetben vagyunk, mint aki 10 000 talentummal adós Istennek. A fiatalok is halmozzák, a gyerekek is elkezdik, és akik már ebben az életkorban vannak, amelyikben én magam, bizony, ha gyermekségünktől fogva Újhegyre szedjük, végig gondoljuk bűneinknek a rettenetes skáláját, akkor az eléri a megfizethetetlen adósságot. Azaz, nem tudunk mi olyan jót tenni, ami Istenünkkel, vagy Istenünknek, amire ő azt mondaná, hogy rendben van. Annyi jót tettél, olyan kiváló, kegyes férfi vagy, vagy asszony, vagy fiatal, hogy ki van fizetve a te bűnadósságod. Hát, szeretett testvérem, nem baj, ha így látod te is a személyes életedet, és nem baj, hogyha én is szembenézek önmagammal. Térjünk vissza egy pillanatra a gonosz szolgához, kit láthatott ő abban az úrban, akivel kapcsolatba került, aki elé oda kellett mennie. Ő csak egy ember látott, akivel valamilyen módon lehet boldogulni, akit be lehet csapni, akit rá lehet szedni. Sokszor kísér bennünket a gondolat, hogy hát Isten valamilyen módon olyan, mint egy ember. Elhiszi, amiket mi össze-vissza beszélünk előtte, és előbb-utóbb, amiket mondunk, arra rábólint. Tehát hogyan is olvassuk ott az ígét? Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdag emberhez, aki elé odavitték a 10 000 talentummal adós szolgát. És most nézzük csak azt a másik kérdést, még az első gondolatban. Ki nem volt ott a szolga szívében? Ki nem volt ott a szolga szívében? Eddig azt láttuk, hogy mi volt ott a szolga szívében, és most nézzük meg, ki nem volt ott? Nem volt ott a megváltó. Pedig az Úr Jézus mondja el ezt a példázatot. Úgy is folytathatnánk, hogy nem volt ott a megváltás. Ott egy tartozásról beszélgetünk, az Úr és a szolga között nincs ott Jézus Krisztus. Nincs ott a megváltás. És most, szeretett testvérem, szeretném azt elmondani, mivel azzal kezdtük, hogy a vonalvezetés a menny felé mutat, hogy egyszer nekünk mindnyájunknak meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt. Hogy számot adjunk mindarról, amit földi életünkben, testünkben cselekedtünk. Itt azonban valami furcsa dologgal találkozunk. A gazdag embert vitték. Ez úgy van leírva az ígében. Nem jó szántából ment, nem úgy érkezett ez elé az Úr elé, hogy elvégeztem a dolgomat, akkor te hívtál, és én boldogan adok számot te neked, hanem vitték. Úgy mondhatom, oda hurcolták. Úgy, ahogyan oda citáltak sok-sok adóst a bankok a mögöttünk levő években országszerte, akik nem tudták fizetni az adósságukat. Az egy rendkívüli dolog, amikor az ember bajban van és viszik. Amikor nem jó szántából megy, és nincs senki, aki mögéje állna, vagy odaállna az elé, az Úr elé, akivel perben van, vagy ellentétben van, vagy feszültségben van az ember. Nincs ott Jézus. Az Úr és a szolga között. Ezért nem sikerül, micsoda a leglényegesebb dolog, miről beszélünk, az üdvösségről. Nem sikerül az üdvösség. Nézzétek csak! Ez a szolga majdnem elkapta az üdvösséget. Az Úr elengedte az adósságát. Szinte azt mondhatnánk, hogy beléphetett a mennybe, de nem. Isten igéjében csak arról olvasunk, hogy hasonló a mennyek országa. Sokszor használja az Úr Jézus ezt a kifejezést magvető példázatában és más egyéb helyeken, hogy hasonló a mennyek országa. Mert Isten országát egy az egyben leírni, tökéletesen visszaadni, úgy bemutatni, ahogyan az van, képtelenség. Jézus megtehette volna, de mi szűkös értelmünk, lelkünk nem tudná befogadni. Annyit mond el Isten igéje, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Nem tudjuk felfogni, hogy milyen gyönyörű, különleges, csodálatos a mennyek országa. És itt hasonlóról beszél az ige. Egy alkalommal az Úr Jézus beszélgetett az ellenfeleivel, írástudókkal, farizeusokkal, és a Márk evangéliumában szinte megdicséri a vele vitázót, és azt mondja, hogy egészen közel vagy a mennyek országához. Elég egészen közel lenni a mennyek országához? Elég egészen közel lenni az induló vonathoz, amelyikre valaki nem szállt fel? Egészen más az Isten országában lenni, vagy közel lenni hozzá. Ezért, szeretett testvéreim, azzal zárjuk le az ige első üzenetét, hogy nem sikerült a gonosz szolgának az üdvösség. Pedig közel volt hozzá. És ugyanakkor nem sikerült neki megbocsátania, mert ha nincs Jézus, ha itt valamelyikőtök szívében nincs Jézus Krisztus, erről még fogunk bővebben beszélni, akkor annak van földi és mennyei vonatkozása. Nem sikerül az üdvösség, és nem sikerül megbocsátani. Bizony ez így van, szeretett testvéreim. Az ige második gondolatában arra a kérdésre keresjük a feleletet, hogy mi volt az Isten szívében? Hát az Isten szívében két különleges érzés volt. A kegyelem és az igazság. Ennek a mai bizonyságtételnek ez a címe, kegyelemből hitáltal. És vajon jól megfér az Isten szívében a kegyelem és az igazság? Milyen nehéz lehetett neki, amikor ő ragaszkodott az igazságához, de ugyanakkor kegyelmet szeretett volna gyakorolni e világ felett. Mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. És nézzétek, mi van ott leírva még tovább. És eljusson az igazság ismeretére. Az Isten szívében mind a kettő benne van. És hatalmas nagy a feszültség, hogy most az igazságához ragaszkodjon, vagy az ő kegyelmét gyakorolja. Mert az Isten igazsága, szeretett testvéreim, nem szenvedheti el a bűnt. Bűn a menny világába nem lép be. A bűnös, akinek eltöröltettek a bűnei, akár a 10 000 talentumnyi is, ha eltöröltettek Jézus vérében, akkor a bűnös beléphet, de már bűn nélkül. Akinek ott van az Úr keresztje alatt, az Úr vére alatt a bűntengere, amikor majd megjelenik Isten ítélő széke előtt, azt a férfit, asszonyt, fiatal gyermeket úgy fogja látni a mi Istenünk, mint az ő saját fiát. Úgy néz majd rád, mint Jézus Krisztusra, mint saját egyetlenére. Hát szeretett testvérem, hogy van ez, hogy az Isten igazságának érvényre kellett jutni? Tudod, mekkora ára van? Megfizethetetlen. Jézus Krisztusnak kellett meghalnia a kereszten azért, hogy az Isten igazsága valóra váljon. Hát, tegyünk fel egy másik kérdést is. Mert ugye jeleztem, hogy egy gondolatsoron belül két kérdés van. Nem csak az a kérdésünk, hogy mi volt ott az Isten szívében, hanem az is, hogy ki volt ott az Isten szívében. Ki volt ott az Isten szívében? Hát szeretett testvérem, az Isten szívében ott volt kezdettől fogva az ő drága fia, Jézus Krisztus. És az Isten szívében ott van az ember. Ott vagy te. És dönteni kell a kettő között. Tudjátok, hogy vannak ám félelmetes döntések az ember életében. Amikor talán alá kell írni egy papírt, hogy vállalod-e a műtétet, vagy nem. De ezt csak példaként mondom, hogy megértsük, milyen nehéz döntés lehetett. Amikor Isten a saját szívébe tekintett, és egy az ő fia ő vele, de nem akar lemondani az emberről, és meghozta a döntést, hogy elküldi erre a földre az ő szent fiát, keresztre adja, azért, hogy az ember beleférjen újra az ő atyai szívébe. Nincs más megoldás, nincs más lehetőség arra, hogy a mennybe jusson az ember. Meg kellett hozni ezt az áldozatot az emberért, ez a kegyelem. Ez a kegyelem gazdagsága. Mi van a kegyelem mögött? Van a kegyelemnek egy iker testvére. A szeretet, testvéreim. A kegyelemnek az iker testvére a szeretet. Ha nem szeretné bennünket az Isten, nem szeretné az embert, akkor nem lett volna kegyelmes hozzánk, de szeret. Mert ő teremtett téged is. Szeretném egy kicsit közelhozni, hogy mit jelent a kegyelem és szeretet ikertestvérisége. Egy házas párt, hadd mutassak be három mondattal, ti nektek elolvashatjátok a legutóbbi Family című folyóiratban, ahol arról hallunk, hogy egy 8 gyereket nevelő házas pár családjában a férfi kezdettől fogva súlyos vesebeteg volt. És aztán donorra volt szükség, de nem tudták kivárni azt, hogy úgymond valaki a halálán legyen, és a veséjét ki lehessen menteni a haldoklóból vagy a halottból, hanem az ő felesége odaadta fél veséjét. Engem nagyon megrendített ez a cikk. Ekkora szeretet. És ahogyan olvastam, azt mondja az asszony, hogy neki ez nem volt probléma, mert szereti a férjét. A férnek volt hatalmas problémája, hogy hogy fogadja el ezt a hatalmas szeretetet. Elfogadta és élnek. Nem megrendítő, nem elgondolkoztató, hogy az Isten a 10 000 talentummal adós gazdagrétieket, szabótelepieket, lelkipásztorokat, presbitereket, bárkit, kisgyermekeket, felnőtteket úgy szeret, hogy odaadta, halálba adta, keresztre adta, drága szent fiát. És van itt valaki, vagy van szabótelepen valaki, aki azon gondolkozik, ezt nem tudom elfogadni. És nem azért, amiért ez a férfi, akiről az előbb beszéltem, hanem azért, mert valakinek kemény a szíve. Mert valaki nem látja ezt az áldozatot. Mert nem látja az önmaga 10 000 talentumnyi adósságát. Szeretett testvérem, gondold meg, hogy milyen helyzetben vagy. És végezetül az ige utolsó gondolatában azt a kérdést tesszük fel, hogy mi van a te szívedben? Az előbbiek igazolják azt, hogy mindannyiunk szívében ott van a bűnnek a terhe. Nem akármilyen súllyal, 10 000 talentumnyi súllyal. De valami még lehetne ott a te szívedben. Ott lehetne a hit. A Jézus Krisztusban való hit. Ott van-e? Kérdezz csak meg magadtól. Mert Isten teszi igazzá azt, aki ő benne hisz. Amikor ezt a nehéz bibliai fogalmat körül járjuk, hogy mi az a megigazulás, le lehet ezt egészen egyszerűen fordítani. Isten igazzá tesz. Ha te Jézus Krisztusban hiszel, akkor a hamisságod, a bűnösséged, a gonoszságod el van véve. Igazzá tesz téged, a te Istened, ha hiszel Jézus Krisztusban. És akkor tegyük fel a legeslegutolsó kérdést, ki van a szívedben? Jó lenne, és hasznos volna, ha a kedves nős férfiaknak ott lenne a szívében a felesége, ha a házaspároknak ott lenne a szívükben a gyermekeiknek a serege, a gyerekeknek ott lenne a szívükben a testvéreiknek, szüleiknek a szeretete. De tegyünk fel egy kérdést úgy, hogy ott van-e a te szívedben Jézus? Ha nincs ott Jézus, szeretett testvérem, akkor veszélyben vagy. Szeretném ezt neked elmondani. Mert hogyha te Jézus nélkül mégy haza ebből a templomból, akkor lehet, hogy eljön a pillanat, amikor visznek. Vitték a 10 000 talentummal adós szolgát az Úr elé. És hogyha a te szívedben ott van Jézus, akkor mehetsz bátran az Úr elé. Úgy, ahogy vagy, sokféle terheiddel, letett bűneiddel, mehetsz, mert ő megbocsátott, érte, Jézusért megbocsátott. sőt képesít arra, hogy csodálatos módon te megbocsáss, amíg élsz itt ezen a földön a körülötted levőknek. Jézus nélkül említettem, nem megy. Jézussal igen. Meg tudunk bocsátani, és készülődhetünk hazafelé, a menny világába. De ez a mai bizonyságtétel a földi valóságról is szól, mert együtt kell látnunk a földi életünket és a mennyeit. De nagyon nagy baj, hogyha mi olyan szánalomra méltó emberek lennénk, hogy csak a földiekkel törődnénk. És de nagyon nagy baj volna, ha azt gondolnánk, hogy egy irány van a menny, és itt bármit csinálhat az ember a többiekkel. Együtt van a kettő. Bocsáss meg azoknak, akik téged nagyon megbántottak. Egyszer, hétszer, 490-szer. Maradéktalanul bocsáss meg. És tedd le a bűneidet a kereszt alatt. És nyisd meg a szívedet, mert Jézus ott akar helyet venni. Ott akar szállást venni nálad. Erre lehetőség van. Most is, aztán, hogy holnap, azt ő tudja, aki teremtett és megváltott minket. Menj Jézussal tovább, mert ő szeret téged, életét adta, éretted is. Amen.
Imádkozzunk. Felemelhetjük újra a kezünket hozzád, Istenünk, és azért, mert tudjuk, hogy te ott vársz ránk. Urunk, olyan sokszor imádságban, vagy a csendességeinkben azt érezzük, hogy ott vagyunk a jelenlétedben, ott is akarunk lenni, de elakadunk, üresnek érezzük magunkat. Vagy olyan sokszor azt érezzük, hogy van egy kérdésünk, amiért már rengeteg ideje imádkozunk, és választ várunk, vagy megerősítést várunk, és egyedül érezzük magunkat. De az is lehet, hogy valakit hordozunk már régóta imádságban, és ebben fáradunk meg, ebben fogy el az erőnk. És ilyenkor azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a hibásak. De Urunk, köszönjük azt, hogy te figyelmeztetsz, és egyben ott vagy mellettünk abban, hogy érezhetjük azt, hogy egyedül benned újulhatunk meg. A mi erőnk ehhez kevés. Nem tudunk, és nem is kell, hogy hősök legyünk. Mert te vagy az az Isten, akinél kegyelem van. Mert elküldted a fiadat, mert reményt adsz ebben, mert megerősítesz minket, mert vársz ránk. Istenünk, köszönjük, hogy akkor is ott vagy, amikor mi nem érezzük. Akkor is ott vagy, amikor üresség van bennünk. Akkor is ott vagy, amikor küzdenünk kell. És Istenünk, hálát adunk azért, hogy te ilyen Isten vagy, és hálát adunk azért, hogy egy ilyen közösségben, mint egy gyülekezet. Pontosan az is lehet bennünk, hogy egymást is erősítjük ilyen helyzetekben. És Urunk, így imádkozunk azokért, akik esetleg most ilyen helyzetben vannak, akik azt érzik, hogy szeretnének veled lenni, de saját erejükből ez nem megy, hogy érezhessék azt a kegyelmet, azt a jelenlétet, ami nálad van, ami a te szent lelkedtől van, hogy igenis te egy olyan Úr vagy, aki mellettünk állsz, aki kegyelmedet biztosított felénk. És Urunk, így imádkozunk a szabótelepi gyülekezetért is, hogy áld meg őket, erősítsd őket a gyülekezeti közösségükben, hétről hétre a vasárnapokon, amikor a te jelenlétedben ott állnak és dicsőítenek téged, hogy hadd találkozhassanak veled, és minden egyes vasárnap arra jöhessenek rá, és az ébredhessen a szívükben, hogy te vagy az, aki megújítasz, te vagy az, aki kegyelmezel, és aki megbocsátasz, és ezt nem nekünk emberi erőből kell tennünk. És Urunk, így hozzuk eléd újra azokat az orosz testvéreinket is, akiket hatán nem is érezzük mi innen Budapestről, de olyan nehéz helyzetben vannak. Akár azért, mert már tapasztalják, hogy ilyen helyzetben vannak, akár azért, mert csak rajtuk van ez a nyomás, hogy lehetséges, hogy ilyenbe lesznek. Kérünk, Urunk, a te szent lelkedért, ami felszabadító és hatalmasabb mindennél, hogy tudják azt érezni, hogy a te biztonságodban vannak, de hogy egy olyan Istennek a kezében vannak, aki megtart és aki erős. Urunk, így imádkozunk értük is, tudva, hogy te megsegíted őket, és hogy a te kegyelmed határtalan, és az nem fogy ki sohasem. Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatsz. Köszönjük, hogy lehetnek Isten tiszteltünk, és hogy amikor kilépünk egy ilyen templomból, majd most az igehirdetés után, akkor is elkezdődik a hetünk, és nem véget ér egy ilyen Isten tisztelt, hanem elkezdődik most már a mi személyes életünkben is. És Urunk, hadd imádkozzunk hozzád, a te fiattól tanult imádság szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.